Azok a szankciók, amiket bejelentett az Unió, illetve az Egyesült Államok, ezek a magyarországi olajellátást közvetlenül érintik-e? Induljunk innen.
Hát kezdeném azzal, hogy a két szervezet az teljesen különálló, tehát amiket ők mondanak, mint az Európai Unió, független az Egyesült Államoktól. Az Európai Unió 2028. január 1-től szeretné, ha a tagállamok teljesen leválnának az orosz kőolajról és földgázról. Jelenleg orosz kőolajat az Európai Unió szankciók értelmében csővezetéken Magyarország kaphat. Itt arról van szó, hogy 2028. január 1-től kell majd tulajdonképpen búcsút mondanom legkésőbb az orosz kőolajnak. Az amerikai szankciókkal kapcsolatban azt kell kiemelni, hogy az Egyesült Államok nem magát a kőolaj importot szankcionálja Oroszországból, hanem bizonyos orosz olajcégeket szankcionál. Például a Gazprom nyert és a Szurgutnyefte gáz eddig is rajta volt a szankciós listán, most pedig a legutóbbi döntés alapján a két legnagyobb orosz olajcéget, a Rosneftet és a Lukoilt is szankcionálni szeretné az Egyesült Államok. Ezek a szankciók egyébként november 21-én lépnek életbe, és az amerikai ígéret szerint sokkal hatékonyabb lesz ezeknek a szankcióknak a betartatása, mint a korábbi időszakban, amikor ugye csak a két kisebbik, tehát a harmadik és negyedik legnagyobb szereplő bizonyos már említett Szurgutnyefte gázt, illetve Gazpromnyeftet szankcionálta Oroszország.
Mi melyikkel vagyunk kapcsolatban? Mert úgy tudom, ezek közül egyikkel se.
Hát ez egy nehéz kérdés, mert a MOL ezt nem fedi fel. A MOL valószínűleg egyébként nem is közvetlenül az orosz olajcégekkel van kapcsolatban, hanem különböző közvetítő cégekkel. Például az tavaly augusztusban kiderült, hogy az egyik legnagyobb kapcsolata a MOL-nak, ez a Litaszkó nevű Svájcban bejegyzett offshore vállalat, ami gyakorlatilag a Lukoilnak a kereskedelmi része, a Lukoilnak a Svájcban bejegyzett vállalata. Lényegében ez azt jelenti, hogy közvetlenül a Lukoilnak nincsen kapcsolatunk, de például ez a Litaszkóval van.
Ami az uniós tiltást mindenképpen hatályba helyezni, tehát magyarul 2028-ig azt is meg kellene szüntetnünk, jól értem?
Igen, tehát az Európai Uniós szankciók értelmében 2028-tól nem vehetünk orosz kőolajat, függetlenül attól, hogy ezt most vezetéken vagy tengeri úton tesszük. Az amerikai szankciók alapján, amelyek ugye most november 21-én lépnek életbe, gyakorlatilag az orosz olajipar 90%-a szankció alá esik, beleértve ugye az első négy legnagyobb céget. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg senkitől nem vehetünk orosz kőolajat az amerikai szankciók értelmében november 21-től. Na most mi erre kértünk ugye mentességet az amerikaiaktól, hogy ezek elől az amerikai szankciók alól kapjunk egy legalább egy ideig mentességet az amerikai kormány részéről. Ugye ez hangzott el, hogy tulajdonképpen erre miért megkaptuk.
Viszont ez enyhébb, mint az Európai Unió általános szigora. Akkor mi értelme volt ennek egyébként?
Nyilván enyhébb, viszont másik oldalról ugye azonnal életbe lép, illetve hát azért hozzá kell tennem, hogyha az orosz kőolaj import 90%-a szankció alatt van. Az azt jelenti, hogy igazából nagyon nehéz nekünk találni egy olyan partnert, aki nincs szankció alatt. Az orosz rendszerben ugyanis keverednek az olajok, tehát nehéz azt mondani, hogy ez az a kőolaj, az mondjuk csak ettől vagy attól a beszállítótól jön. Tehát az amerikai szankciók is tulajdonképpen lényegében megakadályozhatnák a MOL csoportot abban, hogy orosz kőolajat vásároljon, hogyha ezeknek a szankcióknak valóban érvényfelelt az Egyesült Államok.
Na most játszunk el a gondolattal, hogy nem vehetünk oroszoktól olajat. A horvát kőolaj vezetéken el tudjuk látni magunkat? Vagy Magyarországot el lehet látni? Mert ebből is van egy vita.
Igen, ebből is van egy vita. Na most technikailag egész biztosan el lehet látni Magyarországot erről a vezetékről, viszont mert ezt még soha nem próbáltuk ki, hogy tartósan mondjuk 12 millió tonna kőolaj érkezhet-e a MOL két belső finomítójához, a pozsonyi és a dunai finomítóhoz. Tehát igazából itt ez jelenti a kockázatot. Ugye a MOL az azt is mondja, hogy szerinte stabilabb ellátást lehetne biztosítani, hogyha a sziszeki csomóponttól egészen a magyar határig épülne például egy másik párhuzamos vezeték is a most meglevő egy darab vezeték mellé. Ez ugyanis stabilabbá tenni az ellátást, hogyha ezen az egy vezetéken bármi történik, akkor a vele párhuzamosan futó vezetéken elég szállítható lehet a kőolaj. Na most ezt például vitatja a Janaf. A Janaf azt mondja, hogy teljesen stabilan, biztonságosan és a kívánt mennyiségben eljuthatható a magyar határa a kért mennyiség ezen az egy darab vezetéken is.
Ez a jövőre nézve mit jelenthet nekünk, vagy mit jelenthet nem csak nekünk, úgy egyébként mindenkinek, aki autóval vagy bármilyen üzemanyagot használ? Mert ugye akkor nagyban függ majd az ár alakulása attól, például, hogy hogyan alakul az orosz-ukrán háború? Egy ilyen bejegyzésed volt, és nagyon tanulságos azt végig gondolni, hogy ez mivel járhat?
Több tényező is van itt. Egyrészt a hazai belföldi üzemanyagárak, azok nem attól függnek, hogy a belföldi szereplő, vagy bármilyen szereplő milyen költségalapon termel. Az itteni üzemanyagárak azok elsősorban attól függenek, hogy mennyi a mediterrán ár, és ezen a mediterrán árjegyzésen megvett kőolaj terméket, tehát dízelt vagy benzint, mekkora költsége lehet Magyarországon beszállítani. Hát abban maga a MOL is úgy áraz, hogy nézi a mediterrán árakat, nézi a beszállítási költségeket, és egy kicsit fölé áraz, hogy azért az import valamennyire bejöjjön, de alapvetően ő lássa el a piacot. Na most a MOL költségei azok növekedni fognak, hogyha orosz olaj helyett tengeri kőolajat kell vásárolnia, de ezt nem biztos, hogy teljes értékben, sőt, biztos, hogy nem tudja igazán érvényesíteni a saját eladási áraiban, hiszen ott a már említett formula érvényesül. Tehát ha ő magasabban próbálná a magasabb költségek miatt eladni az árakat, akkor a mediterrán térségből ugye jóval nagyobb volumen jönne be a piacra, és kiszorítaná a MOL-t. Tehát én azt gondolom, hogy az orosz olaj leváltása tengeri olajra az inkább a MOL profitját fogja csökkenteni, nem a belföldi árat fogja emelni. Ami viszont igaz másik oldalról, hogyha ez a leválás hirtelen történne most meg, ebben a pillanatban ugyanis a MOL nincs még erre teljesen felkészülve, az okozhat számára egy fajta termeléskiesést, ezt nyilván importból pótolni kellene, ennek az importnak viszont magasabb a költsége, ez viszont felemelni az árat. Én ezért azt mondtam, hogy ha most kellene leválni az orosz kőolajról, az valószínűleg a kutaknál kb. Egy 5% körüli áremelkedést okozna ahhoz az állapothoz képest, mintha a MOL orosz olajat használna és teljes üzemben, teljes kapacitás kihasználtság mellett működne. Ez az állapot körülbelül még egy másfél évig tart egyébként fenn, utána a MOL is elkészül azokkal a projektekkel, amivel teljesen gördülékenyen és teljes kapacitás kihasználtság mellett le lehet válni az orosz kőolajról.
Mert hogy eddig azt hallhattuk például, hogy ő nem tud finomítani, vagy át kell állítani a finomítót az orosz olaj miatt.
Hát azt, hogy nem tud finomítani nem orosz olajat, az biztos nem igaz. Az igaz viszont, hogy nekik beruházásokra van ahhoz szükségük, hogy az orosz kőolaj helyett tengeri kőolajakat dolgozzanak fel. Ezek elsősorban egyébként olyan beruházások, amelyek egy hasonló, az Urálhoz hasonló olajmix kikeverését jelentik különböző tengeri olajfajtákból. Ezekhez szükséges egy keverőüzem, illetve szükséges extra tárolói kapacitás. Ezeket a beruházásokat most a MOL gőzelővel végzi a szászfonbatai finomító területén, és ezeknek a segítségével mind a pozsonyi, mind a szászfonbatai finomító ellátható lesz majd olajtermékkel.
Na most azért az egy fontos kérdés, hogy az oroszoknak a költségvetésük jelentős része az olajból van, ebből finanszírozzák részben a konfliktust. Na most, hogyha ezek a szankciók életbe lépnek, és valóban leválnak róluk, akkor az olajárakra milyen hatással lehet mindez? Ez azért nem lényegtelen kérdés, mert már lehet, hogy nem lehet majd orosz olajat venni Európának, de a világ többi részének igen, és gondolom, hogy azért az árakra hatással lesz az, hogy mi történik velünk Európával, az orosz olaj nélkül?
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Változik a piac, és bizonyos értelemben olyan irányba változik a piac jelenleg, hogy a szankciók életbe léptetése és hatékonysága javulhat. Miről van szó? Ugye 2022-ben, amikor kitört az orosz-ukrán háború intenzív szakasza, akkor az időszakban az olajpiac jóval szűkebb volt, mint most. Jelenleg a Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzése szerint 2026-ban akár napi 4 millió hordó per nap túlkínált is lehet kőolajból. Ez azt jelenti, hogy ha az amerikaiak a meglevő szankciókat betartatják, emiatt az oroszok a termékek egy részét nem tudják eladni, az azt jelenti, hogy a piacon nem lesz ellátási probléma, hiszen még mindig van egy 4 millió hordó per napos túlkínálat. Maximum ez a túlkínálat mondjuk 4 millió hordó per napról, mondjuk 2 vagy 1 millió hordó per napra csökken, de nem lesznek ellátási gondok, nem lesz az, hogy feltétlenül az oroszokon lehet valakinek meg kell vásárolnia, mert különben nem jön ki a piaci egyenleg. Tehát most sokkal jobban lehet az oroszokat sarokba szorítani, sokkal jobban lehet őket rákényszeríteni arra, hogy csökkentsék a termelésüket. Ráadásul az ő érettmezőik, azok nem igazán alkalmasak arra, hogy könnyen kibe lehessen őket kapcsolni. Tehát, hogy ők visszafolytják az olajtermelésüket, az akár a termelési kapacitásaik elvesztését is jelenti, így számukra tényleg egy lépkérdés, hogy amennyit lehet próbáljanak exportálni, vagy feldolgozni, és a feldolgozott termékeket eladni a piacon. Tehát ha ők ellenük most szankciók jönnek, az valószínűleg az olajárát nem fogja jelentősen megemelni, miközben rájuk nézve tényleg nagyon negatív hatással.